Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus drága nevében. És szívből kívánom, hogy mint minden eddigi alkalom ez is legyen igazán nagyon-nagyon hasznos és áldott a mindennapi életünket illetően. Mert hogy az itt töltött idő jó, kellemes, örvendetes, az nem vitás. Jelzik ezt a tapsok, a tetszés nyilvánítás, és mi minden, ami történik, és az, hogy valóban telt sorok, még délután fél négykor is. Ez jó, jó jel, jó dolog, a jelenre nézve. De szeretteim, ez a nagy kérdés, és lehet, hogy e körül forog majd az, amit én mondani akarok és szeretnék. A nagy kérdés az, ha innen kitesszük a lábunkat a hazafelé vezető úton, majd holnap otthon és holnap után az élet különböző helyzeteiben mit tudunk kezdeni azzal, amit itt szereztünk magunknak, amit itt csomagoltunk össze a lelkünk számára, mert ez a nagy kérdés. Amikor Fábián Attila testvér erre a szolgálatra az ő szokásos stílusában megkért, és azt mondta, hogy nem szólhatsz semmit, de azt mondom, hogy akkor egy pillanatra megrémültem, és nem volt más, mint azt mondani, hogy igen. Aztán az Úrnak azt mondtam, Uram, ha már nem kérdezhettelek meg téged, hogy te mit gondolsz e felől, akkor legalább te adj határozottan egy gondolatot, ne többet, és jó, hogy nem adott többet az Úr, mert azért nehezen férne bele a hátralévő időbe. Adj egy gondolatot, ami a te üzeneted. Én tudnék szépeket mondani, tudnék mesélni a testvéreknek, még kivételesen jópofa is lehetnék, de azzal ők nem mennek semmire. Uram, te ismersz bennünket. Te ismered az életünk, a gyülekezeteink, a közösségünk problémáját, amin mi annyit emésztődünk, ami felől annyiszor leülünk, beszélünk, eszmét cserélünk, kitalálunk okosabbnál okosabb dolgokat. Te nagyon jól ismered azt, hogy miért van az, hogy sokan mások is, olykor, ha őszinték vagyunk, mi magunk is, azt mondjuk, talán úgy tűnik, mintha helyben járnánk, vagy hasonlítunk, na nem létszámban, csak talán a helyzetet illetően a pusztában vándorló, körbe-körbe járó Izrael népéhez valahol valami hiányzik. Hiányzik a személyes életünkből, hiányzik a gyülekezeti életünkből, hiányzik valami. És testvéreim, már annyi mindenre rábukkantunk. Rájöttünk, hogy évtizedeken át nem volt, legalábbis nem így neveztük a gyülekezeti éneklést, ahogy ma nevezzük. A helyére tettük. A helyére tettük, talán az imádkozást is jobban, bár e felől kétségeim vannak. Aztán a helyére tettük annyi minden mást, és mégis, bocsánat, én nem akarok valami vészharangot kongatni, csak mondom azt, amit az Úr tett a szívemre. És mégis, valahogy nem mutatkozik az a robbanásszerű, lendületes előretörés az Isten népe életében a mi közösségünkön belül, és valahol valamit még a helyére kell tennünk. Engedjétek meg, hogy két nagyon rövid igeverset olvassak. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a 13. rész 11. versét, és János apostol harmadik leveléből a második verset. Ez ma elhangzott, csak egy kicsit fordított talapállással a Tamás testvérünk délelőtt idézte ezt, nyilván hát a konyhások felé való figyelemfelkeltés érdekében egy picit fordítva mondta, de gondolom ez csak a humor volt a dologban. Tehát 2 Korintus 13.11. Végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek. A másik ige, János 3. leveléből a 2. vers, ez már egyes számban egészen személyesen szól, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a te lelkednek. Az a gondolat, amiről beszélni szeretnék, az a mi egészségünk. Nem elsősorban a testi egészségünk. Ami személyes lelki életünk egészsége. Az az egészség, amely alapja, figyeltétek? Van egy felsorolás, ami a jó egészséggel kezdődik, mert csak akkor telik ki tőlünk az épülés, mert csak akkor vagyunk képesek vigasztalódni, és nem azt mondja itt az ige, hogy egymás, azt mondja másut. Ez is egy feladatunk. De a vigasztalódásunk nagyon lényeges eleme az életünknek. Egy értelemben legyetek, békességben éljetek. Ez csak az egészséges embertől telik ki. Attól, akinek egészséges a lelke. És tudjátok, ha az egészség dolgát firtatom, akkor egyszerűen az Isten ígéjénél találom magam. És azt kell, hogy mondjam nektek, ez még mindig az elöljáró beszéd, lehet, hogy nem is jutok tovább, már olyan értelemben, hogy ebbe aztán minden belefér, amit most el kell mondanom, és majd egyszer legközelebb egy konferencián a többit. Na, nem a helyemet készítem most, csak hát az Isten igényénél találom magam, mert az az igazság, ahogy kezdtem, ugye emlékeztek, hiszen az imént mondtam, mi már annyi mindent megtaláltunk, annyi mindent a helyére raktunk, de szeretteim, az Isten igéje nincs a helyén az életünkben. Hogy értem ezt? Értem, és majd mindjárt meglátjátok, hogy ahhoz, hogy egészséges ember legyen most lelki értelemben, az Isten családjában valaki, ahhoz 3 dolog az, ami nélkülözhetetlen, ami múlhatatlanul fontos, ami nélkül nincs egészséges lelki élet. Ebből eredően van a sok probléma, van az örökös egymással foglalkozás, van az, hogy az egészségeseket lekötik azok, akik hát ebben a mércében nem találtatnak benne. Miből is áll ez, szeretteim? Aki egészséges, vagy az akar lenni, vagy szeretne lenni az Isten országában, annak az Isten igéje szerint kell megszületnie az Isten országába, az Isten családjába. A második dolog, vagy figyeljétek meg, mennyire párhuzamba van ez a mindennapi életünkkel is. Nem térek ki rá. A második dolog pedig az, hogy annak mindig időszerűen, akár a puszta létéhez is, most lelki létezésről van szó, fel kell öltöznie. Fel kell öltöznie. Itt nem arról van szó, hogy hű, de sokféle ruhát ismer, hű, de sokféle ruhája van a szekrényben, mármint a lelki szekrénybe, hogy ismeri az igét, hogy el tudja mondani könyv nélkül, hogy tudja idézni, még az ige helyet is tudja, ez csak annyit jelent, hogy benn van a szekrényben ez a ruha, hanem azt naponta, aktuálisan, tehát időszerűen, aszerint, hogy mivel van elfoglalva, lehet, hogy semmivel, de ugye, hogy így van, ha nem csinálunk semmit, akkor is az ahhoz illő ruhát felvesszük. Aztán majd később visszatérek egy picit a részletekre is. És a harmadik dolog pedig, vagy lehet, hogy ezt kellett volna másodiknak vennem, és így áll össze a három dolog, az pedig az étkezés, a táplálkozás. És ha jól megfigyeljük, ez a három dolog ma a legproblémásabb. Mert van megszületés, mert van egyfajta táplálkozás, soha ennyi könyvet nem habzsolt a keresztény világ, mint manapság. Olyan jól megélnek ebből emberek, sőt, milliómosok lesznek, mert a könyveiket tudják, hogy kell megírni, hogy az emberi érzésvilág, az emberi gondolkodásmód, ismerik azt, mire vágynak az emberek a lelkük mélyén, nem is egészen szellemi módon, és aztán egy ilyen kinézettel megírják a könyveket, olyan szellemieknek tűnnek. Állítom nektek, hogy a Bibliánál szellemibb dolog nincs, és nem is lesz, soha nem lesz. Én nem a könyvek ellen akarok beszélni, nem távol álljon tőlem, de szeretteim, majd kitérek még erre is egy kicsit részletesebben, nem mindegy, hogy mivel táplálkozunk. Nagyon nem mindegy. Ez a három dolog. E három témaköré kell csoportosítani mindazt, ami ma lényegbe vágó. De visszatérek ahhoz a gondolathoz, és lehet, hogy összeráncoljátok majd a szemöldökötöket, vagy a homlokotokat, de ma a kereszténység, és közelebb jövök, a hívők egy része nem tud mit kezdeni a Bibliával. Nem tud mit kezdeni a Bibliával. Nem tud mit kezdeni az Isten élő ígéjével. Nem tud mit kezdeni azzal az ígével, az Isten szavával, az Isten beszédével, amelyről maga az Úr azt mondta, garanciát vállalva. Én elküldöm, és ahová elmegy, onnan nem tér vissza üresen. Persze, ha befogadják, nem tér vissza üresen, hanem elvégzi mindazt, amit én akarok. Ja, csak hogy itt a hiba, hogy mi sokszor azt szeretnénk, ha az Isten igéje azt végezné el, az Isten beszéde azt végezné el, amit mi akarunk, testvéreim. Sokszor és újból ide térek vissza az ígéhez, és nem is akarok ettől úgy a magam okoskodásában semmerre elmenni. Igen, hányszor és hányszor hamisan imádkozunk. Abban az értelemben, ha egyáltalán elmondjuk még, ha egyáltalán fontosnak tartjuk még, úgy néha-néha elmondani az Úrtól tanult imádságot. De igazán azt mondom, jobb is, ha nem mondjuk, ha meghazudtoljuk vele az Urat meg magunkat. Mert lehet, hogy kívánjuk az ő országát, de már ott bajba vagyunk, hogy legyen meg a te akaratod, ott még nagyobb bajba vagyunk, hogy bocsáss meg nekünk úgy, ahogy mi is megbocsátunk. Pedig szeretteim, az Isten ígéjében, a Szentlélek jelenlétében, valóságos jelenlétében erő és hatalom van. És ez működik. Ugye, Vindis testvér, működik. Ez működik. Élő módon működik, mert az Isten ígéje élő és ható, és nem az én beszédem kell, hogy elhasson, nem az én akaratom kell, hogy elhasson a te szíved mélyére, meg a velük megoszlásáig, hanem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten igéje, és amikor az működik, ott talpra áll egy ember. Szeretteim, amikor ma itt imádkoztunk, és úgy kérdeztem, bár nehezen hallottam, de úgy próbáltam meghallani, hogy mi is a baj. A legtöbb baj ezzel van. Ezzel van. Nem tudnak mit kezdeni az Isten ígéjével. Az emberek, a testvéreim úgy szeretnék segíteni rajtuk. Úgy szeretném elmondani, hogy tudod, az a legcsodálatosabb, az Isten ígéje. Ha igazán úgy veszed, na de nem tanították rá, de nem mondták el, ehelyett annyi minden mást elmondtak. És tudjátok, itt van bennem ez a nagy kérdés. Vajon hányan születtek meg úgy, hogy feliből, harmadából, csak úgy, hogy éppen hogy? És tudjátok, erre mit lehet mondani? Ez torszülött. Bocsánat, akárhogy szépítem, torszülött, nem egészséges szülött, nem ragozom tovább. És akkor csodálkozunk azon, hogy annyi embert kell gondozni, annyi embert kell kezelni a gyülekezetbe. Szinte nem érünk rá levegőt venni, mert ide kell rohanni, oda kell rohanni, ide kell menni, segíteni, imádkozni vele, nem véletlenül. Olvastam ezt az igét, olyan gyönyörűen mondja az egészség utáni sorban, vigasztalódjatok, szeretteim, kell nekünk egymásért imádkozni, az egy dolog. Na de ha az egész világért nekünk kell imádkozni, ha mindenüvé nekünk kell elmenni, ha mindenkit nekünk kell megszabadítani, mert hogy ez is így működik ma, és akkor ledöbben az ember, mikor hallja, hogy kérdezi az egyik a másiktól, te kinél szabadultál? Nem inas dolog ez, kérem, hogy ki az, aki a mesterem, és kinél szabadultam. Az Isten ígéje mindenek előtt azt mondja, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És amikor ott az újjászületésnél, a megtérésnél, amikor nincs elintézve, ne értsetek félre, ha akartok, félre fogtok érteni. De amikor egy bűnösök imájával minden el van rendezve, és utána valakinek azt mondom, hogy te már az Isten gyermeke vagy, megnézheted, hogy azzal mennyi bajod lesz még azután. Hányszor kell majd megszabadítanod neked, de az olyan is lesz. Vagy nekem, az olyan is lesz. Nem működik, értitek? Megvallom nektek őszintén, ahogy közeledett a szolgálatom ideje, egyre jobban megijedtem, és féltem. És azt mondtam, Uram, csak most az egyszer szabadíts meg, még egyszer nem vállalom. De el kell mondanom, szeretteim, én elmondom, el kell mondanom. Nincs a helyén, a méltó helyén. Bizony, nagyon sokszor nincs a méltó helyén sem a fiú, sem az Isten igéje. Igaz, kell, hogy ilyen szolgálat legyen azokra a kivételes helyzetekre, amikor végképp kell emberi értelemben is, mert hiszen emberek vagyunk, tehát emberi értelemben is kell egyfajta segítség. De átrendezni annyira a sorokat, hogy most már szinte gyakorlattá válik, hát ez vészes dolog, veszedelmes dolog. Nem azért, mert én mondom, azért, mert az élet ezt mutatja. Nézzetek körbe. És akkor jönnek elő, amikor az Isten igéje, mint ahogy sajnos a gyakorlat ezt mutatja, már második vonalbeli fontosságú. Annyi minden eléje kerül a mindennapi életünkben. Az Isten igéje nem tud működni, mert az Isten igéje és annak a működése nem az, hogy én hogy prédikálok, vagy te hogy prédikálsz, vagy hogy teszel bizonyságot, vagy hogy mondod el a szomszéd asszonyodnak, Mert az Isten igéjének ereje és hatalma nem abban áll, hogy ki milyen dinamikus személy, és ugye akkor úgy tűnik, hogy na, van erő, van, igen. Van erő, van, de nem a János testvérben, meg nem ebben és nem abban, hanem a Jézus Krisztus vérében van erő és egy újjászületés. Igazán elképzelhetetlen, hogy át ne essen valaki ezen a dolgon. Na de kérem, tudja az a valaki? Meg néha megkérdezhetem a gyakorlat alapján, merem mondani szereteim, és amit mondok, annak megéltem a gyakorlati oldalát, tehát nem feltételezéseket mondok, tehát tudom, tudod, hogy mit jelent az, amikor a Jézus Krisztus vére elmossa, teljesen eltörli a bűnöket? Hiszen úgy az igéből úgy tudjuk, és igaz, hogy a ruhamosók lúgjánál is tökéletesebben tisztít. Csak hogy a megtérés és az újjászületés nem létszámnövelés kérdése. Nem ehhez a mércéhez kell állítanom azt a tényt, az is igaz, és nem törvényeskedésé, hogy itt hányféle módon és milyen emberi elképzelésekkel kell megnehezíteni valakinek az életét és a helyzetét, hogy Jézus Krisztushoz jusson. Nem, de amit leír az ige, az egyértelmű. Mert ha Nikodémusnak az Úr Jézus egyértelműen elmondta, annak a bölcs öregembernek, akinek vágyott a szíve valami olyan csodálatos dologra, amelyet ő tudta, senki más nem adhat meg, csak egyedül ő, aki úgy beszél, ahogy senki más. Mert róla még a szolgák is megállapították, hogy erővel és hatalommal beszél. Mit gondoltok? A hangerősítőben volt az ő ereje? Mit gondoltok? Az ő beszédképességében volt az ő ereje? Nem. Az ő ereje abban volt, hogy ő csak azt mondta, amit az atya mondott, amit az atya bízott rá. És szereteim, azt mondja Nikodémusnak, ha valaki nem születik újjá víztől és lélektől, nem láthatja meg az Isten országát, nem mehet be abba, ime a születés dolgában. Vajon működik-e igazán? Vajon nem siettetem-e jobban ezt a lépést? És adok-e időt arra? János ezt így fogalmazta meg, teremjetek megtérésre való, vagy megtéréshez illő gyümölcsöket. Az nem egy szempillantás műve. Lehet, hogy valaki nagyon hamar, lehet, hogy valaki nagyon soká, de egy a lényeg, engedjem, hogy működjön az Isten igéje. Engedjem, hogy működjön az Isten lelke. Engedjem. Ne vegyem én el a lehetőséget, mert az évvégi statisztikába kell még 5 ember. Értitek? Lehet, hogy egy kicsit meredeken fogalmazok, de szeretném felébreszteni mindenkiben azt a felelősséget, amivel nekünk forgolódni kell az Isten országában, ha azt akarjuk, hogy egy egészséges élet és egészséges növekedés legyen. Növekedés, mert ez a titka, értitek? Ez a titka az egészséges gyülekezeti életnek is, az egészséges arányos növekedésnek is, és ez a titka a gyümölcstermésnek is. Egészségesen megszületni, egészségesen táplálkozni, és egészségesen öltözködni az Isten ígéjével, majd mindjárt rátérünk. És tudnod kell, hogy aki újjászül, nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Tudnod kell, hogy aki odá segít az újjászületéshez, az a hit és a kegyelem. Tudnod kell, hogy igazi megtérés nélkül nem lehet eljutni. És ezt az utat emlékeztek a tékozló fiúra? Az ő megtérése hol kezdődött? Amikor kimondta azt, ha itt maradok, meghalok. Az ő megtérése ott kezdődött, de azzal nem is fejeződött be, hanem meg kellett tennie, lehet, hogy részben kínkeserves volt, lehet, hogy sokféle megpróbáltatással teljes volt, de meg kellett tennie egy utat. Lehet, hogy csak vonszolta magát, lehet, hogy ott küszködött a romlott, tönkrement élete minden látható jelével, de vinnie kellett, és mennie kellett hazafelé, a hazafelé vezető irányba, az atya felé. Menni kellett. Nem az atya ment a helyébe, elébe futott, ez tény. Segített neki. Nem várta meg, hogy ő kopogtasson az ajtón, nem várta is meg ezt, és nem küldte el próbaidőre, eléje futott. Ó, de csodálatos dolog. De neki mennie kellett. Úgy láttam, nem egyszer, hogy ezt az utat megspóroltatják sokszor ezekkel a tékozló fiakkal. Jól van így, jó van, csak gyere, majd meglátjuk, hogy lesz. Szereteim, a megtérés útja múlhatatlanul fontos. És amilyen nehéz és amilyen keserves, olyan gyönyörűséges lesz, tudod melyik pillanatban? Amikor az atya a keblére ölel. Amikor azt mondja, nekem kell lesz így is. Hát hányan küszködnek megtérésük, gyülekezeti életük, már nem tudom, hanyadik esztendejében, hányan küszködnek azzal, hogy vajon hogy is vagyok, jaj, annyiféle gondolatom van magam felől. És akkor mondják, és az ördög nagyszerűen tudja támadni ezen a részen, mert ez itt nem tökéletes, mert ez itt nem egészséges. Tudd meg, ezt teljes felelősséggel mondom, az egészséges területen, az életed egészséges területein, lelki értelemben, egészséges területein vissza tudod verni a sátán támadását. A sátán mindig ott tud elérni az ő horgait, ott tudja beléd akasztani, ahol valami nem egészséges az életedben, ahol valami nincs rendben, ahol valami nem gyógyult meg a Jézus Krisztus vére által. Vagy ha meggyógyult, azóta elromlott. Már megint. Ezért nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ne spóroljuk meg ezt az utat, hanem igenis. A megtérés útját meg kell tenni, és ezt koronázza be az atyai ölelés. Tudod, hogy nevezném ezt másképp? Az első teljes bűnbocsánat. Amikor megáll a fiú az atya előtt, a tékozló fiú, nézzétek meg, nem szépít semmit. Pedig én megfigyeltem, mi emberek olyanok vagyunk, vagy legalábbis én. A szorult helyzetben fűt fát, borzasztó. Uram, csak most az egyszer, Uram, csak segíts meg, Uram, ilyen vagyok és olyan vagyok, halára méltó vagyok, Uram, csak most segíts ki, és amikor jön, elém jön, abba a pillanatban kihúzza magam, na jó, hát bocs, hát igen, tévedtem, ezt elrontottam, bocs. Hát testvéreim, ezzel nem lesz atyai ölelés. Egy bocsra, tudjátok, a bocsánat, még ha kimondja is, hogy bocsánat, ezzel nem lesz atyai ölelés. Tudod, atyai ölelés ott van, ahol elhangzik az, ami elhangzott a tékozló fiú szájából. Atyám, én vétkeztem. És nem hivatkozik a bátyára, nem hivatkozik a barátaira, nem hivatkozik senkire. Ott áll az Istennel, mint ahogy kellene, hogy most is, és adja meg az Úr, hogy így legyen, hogy akármilyen sokan is vagyunk, de személyesen, szemtől szembe, az Isten orcájával, az ő tekintetével, hogy elmondhasd, Atyám, egyedül én, ha vétkeztél, akkor azt, ha tévedtél, akkor azt, az Úr soha nem várja azt tőlünk, hogy azt ismerjük be, amit nem csináltunk. De ha el tudod mondani úgy, ahogy a tékozló fiú, olyan mély bűnbánattal, olyan őszinte szívvel, igazán semmit nem szépítve, látva az atyai ölelő karokat, semmit nem szépítve, ugyanúgy elmondja, vétkeztem ellened és az éj ellen, és nem vagyok méltó, hogy gyermekednek, fiadnak hív még egyszer, hogy annak tekints. És amikor az atya átöleli, teljes a bűnbocsánat, mert mély volt és igazi a bűnbánat. Tudjátok, hogy Dávid, akiről ma annyiszor szó esett, Dávid ezzel találta meg azt a kulcsot, ami még az Úr Jézus kezébe is ott van. Mit mond ő ott a jelenések könyvében Jánosnak, hogy ő, akinél milyen kulcs van? A Dávid kulcsa. Na nehogy azt higgyétek, hogy a kincstár kulcsa volt. Nem, nem. Az a kulcs a megbánás helyét megtalálta. Megtalálta azt a kulcsot az őszinte bűnbánatban, és amikor ő halálra ítélte magát, és azt mondta, halálra méltó vagyok. Halálra méltó! Amikor ezt megtalálta az Isten előtt, akkor az a becsukódott ajtó ezzel a kulccsal kinyílt még egyszer. Ugye milyen csodálatos, hogy mindez kell ahhoz, hogy a Jézus Krisztus vére eltörölje. Eltörölje. Emlékszel rá? Emlékszel rá? Testvéreim, már nem merem mondani, hány évvel ezelőtt volt, 53, így, jó? Nem baj, ne kérdezzetek utána a feleségemnél, de biztos ennyi volt. Most úgy kezd bejönni. 53 évvel ezelőtt volt ez. Minden mozzanatára emlékszem. Minden mozzanatára. És soha nem fogom elfelejteni. A megszületés kérdése. Aztán a táplálkozás kérdése. Testvéreim, az nem táplálkozás, hogy olvassuk az ígét. Hála Istennek, igazán is köszönet, nem tudom merre van az Ungvári Csaba testvér, hogy magára vállalt egy ilyen, nem tudom merre, hogy értékelik ezt, de nálunk a kétegyházi gyülekezetben mindig megvesszük úgy, hogy még a vendégeknek és a látogatóknak is jusson. Ő vette ennek a nem kis fáradtságát, hogy csináljon egy bibliaolvasó vezérfonalat. Ez csodálatos dolog. De az a kérdés, hogy vajon nem csak lelkiismeret nyugtató a te életedben? Elolvastam, amit a Csaba testvér kijelölt, meg amit az atyafiak megírtak a heti felvezetésbe, elolvastam, tetszett is a felvezetés, az igét elolvastam, nem vagyok elmaradva, és punktum. Ez nem ige, ez szövegolvasás. Nagyon sokaknak az Isten igéje teljesítmény. Hány részt? Egy nap. És akkor a jövő héten még többet. Ez nem verseny. Hadd kérdezzem tőletek, ki eszik itt közülünk versenybe? Hogy csak azért eszik, mert valakivel versenyben van, vagy saját magával, hogy holnap még többet, és holnap után. Az Isten igéje, ahogy én úgy próbáltam elmélyedni ebben, hétféle étel. Hétféle. Hétféle. Hétféle módon tudja táplálni az életedet. Miért kell ez nekünk? Szereteim, azért, mert félelmetesen hat a világ szellemisége minden területen. Minden területen. Amikor az apostol arra kér, hogy ne igazodjunk, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, ez már szinte semmit nem jelent. Szomorú. És most nem akarok részletekbe menni, mert végképp elveszek az idővel, de sajnálom, hogy erről csak keveset beszélhetünk. Miért? Mert mi megpróbálunk ellenállni, de mert nem az Isten igéje hatalmaz fel erre, de mert nem az Isten igéje ad a megfelelő módon erőt erre, mert nem működik, mert nincs ereje és hatalma, mert csak szöveg az életünkben, ezért hát, ami tőlünk kitelik, megpróbáljuk, a többit megmagyarázzuk. Mert hála Istennek, magyarázni nagyszerűen tudunk. Bibliával, ígével meg tudjuk magyarázni. És mindig hivatkozunk arra, hogy az Úr nagyon megértő. Az Úr mindent megért. Hát így van, így van. De ha csak ennyi az életünkben az Isten igéje, előbb-utóbb, mert semmi más nem fog megtartani, csak az Isten lelke, a Szent Lélek Isten, Szent Szellem Isten, hogy mondjam, még hogy érthető legyen, csak ő és az Isten ígéje, valóságos ígéje, ha az adott pillanatban meg tudom élni, akkor nincs miért kétségbe esni se lelki, se testi bajok idején, mert van lelki gyógyulás általa, van testi gyógyulás általa, és van egészségben maradás. Mert nem csak annyi az igényünk, és ha csak ennyi, akkor nagy baj, hogy ja Istenem, én ugyan bajba kerültem, de te gyógyíts meg, aztán én megyek tovább, és majd meglátom, hogy mit csinálok. És tudjátok, milyen jó az, amikor az Isten igéje kenyér, amikor az Isten igéje tej, amikor a víz, az az Isten drága, szent lelke. Hát olvassuk, amikor az Úr Jézus a nagy ünnepen kiáltott és szólt és beszélt a vízről, akkor tudjuk, hogy a lélekről beszélt. Milyen jó, hogy bor is van, hajaj, és van, aki csak ezzel élne mindig, hogy örvendezzünk és semmi mással ne törődjünk. Hát nézzétek meg annak az embernek a házatáját, a lelkit is, meg a fizikait is, aki mindig csak borral él. Azt hiszem, ez mindent megmagyaráz. Aztán, hogy? Hát jól érzi magát, persze. Na de ez az ember lesz másnapos, és utána nem győzött kisegíteni. Jaigat, kétségbe esik, hogy most mit csináljak. Mert nem tudja, mit kell csinálni. Aztán ott van a kemény eledel, a titkos eledel, erről az Úr Jézus maga külön beszél, és az Úr Jézus vére. Ugye? Erről is beszélhetnénk. Nem tudok róla most, mert nincs rá időnk, de szeretteim, a táplálkozásnál, a szellemi lelki eledelnél legyen az akármilyen olvasmány, legyen az akármilyen néznivaló, legyen az akármilyen hallgatnivaló, két dolgot kell nagyon keményen, és az Isten lelke segítségével, a drága Szentlélek Isten segítségével megvizsgálni. Az egyik az, hogy kitől származik. Kitől? Emlékeztek Dánielre? Azt mondta, nem kell a király asztaláról származó étel. Nem kell. Emlékeztek Agúr imájára? Abban egy mondattal utal erre. Táplálj te engem hozzám illő eledellel. Nem valamiféle lelki konzervre gondolt itt Agúr, hanem arra a személyes, áldott, isteni szóra, ami ott és akkor az ő helyzetében táplálja őt. És a másik dolog, a készségemet kell vizsgálni. Az Úr Jézus azt mondta, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák. Tudjátok ti, hogy hányszor turkálunk mi ebben a szellemi, lelki áldott eledelben? Úgy vagyunk vele, hogy hát jó, majd meglátjuk. Piszkálódunk vele. Voltál már éhes? Mikor voltál utoljára? A szó fizikai értelmében. Talán bőjtöltél. Érdekes azért, az Úr olyan kegyelmes, legalábbis ilyen tapasztalatokat hallottam, hogy azért a bőjtölésben azt a maró éhséget egy idő után elveszi, és úgy nem gyötör. Nem a bőjtre gondoltam, az éhségre, ez kettő. A nem evés, meg a bőjtölés, az kettő. Voltál éhes? Igazán? Lelkileg is? Voltál? Igazán? Szomjas? Ahhoz, hogy az Isten igéje jelentsen valamit, ahhoz, hogy az Isten igéje a második vonalból visszakerüljön az első helyre, ahhoz, hogy az Isten igéje mindenek felett való legyen, szereteim, ahhoz éheseknek és szomjasoknak kell lenni. Az éhes ember nem azon spekulál, hogy hol fogja tölteni a hétvégét, hol szórakozik majd. Az éhes ember, és a szomjas is így van, egy darab kenyérről és egy pohár vízről álmodozik, kívánja, azt látja mindenütt, a frissen sült kenyér illatát érzi, még ott is, ahol közelben nincs kenyér, vizet lát, vízcsobogást hall, mit nem csinál a nagyon éhes ember, annyira kell neki. Vajon kell-e nekünk ennyire? Az Isten ígéje, és ha kellene, és ha igazán egyszer kelleni fog, és elindul, tudd meg, az Isten igéje hatalmasan fog működni, hatalmasan. Nem kell ott jeleneteket rendezni, nem kell az Isten igéjét felcicomázni. Az Isten igéje, tudod milyen? Az Isten beszéde a Szentlélek által, mint pünkösd után a tanítványok, akik az Úr szolgái lettek, és kiküldöttei, apostolok. Péterről azt olvasom, hogy nem csinált ő mást. Ők csak imádkoztak, igazán imádkoztak, nem szitták a hatóságot, nem foglalkoztak, az Úrra bízták, lásd meg őket, mondták. Ők imádkoztak együtt, megmozdult a hely, és azután kimentek az utcára. Még zenekaruk se volt. Bocsánat, most kell. Nem volt. De az árnyéka is megtelt az Isten jelenlétével, a Szentlélek jelenlétével, az árnyéka is megtelt. És az emberek alig várták, hogy egy kicsit ne delelőn legyen a nap, hanem itt vagy ott, mert akkor nagyobb árnyék vetődött, ugye? És többen gyógyulhattak meg az árnyékától. Csodálatos dolog. Érted, mit szeretnék mondani, és mit szeretnék magamnak is, hogy az Isten igénél fontosabb, és az Isten szent lelkénél, valóságos szent lelkénél. Mert azért ebben is tanultunk már egyet s mást, technikákat, közreműködéseket. Nem úgy, mint az apostoloknál, hogy rávetették a kezüket, és megteltek szent lélekkel, hanem úgy megpróbálják egyesek, megpróbálják megtanítani a szent lélekre az embereket, meg nyelveken beszélni. Ja Istenem, hol vagy, drága ige, működő ige, nem kell akkor semmiféle praktika, akkor megjelenik az Isten lelke, akkor alászáll hatalmasan, akkor betakar és betölt, és leuralja az életünket. Csodálatos dolog. És szereteim, ezért nem mindegy, sok könyvet most említhetnék, de nem teszem, könyveket. A 90% a csodálatos, de az a 10% elég, hogy megmérgezze az életedet. Amikor például elmondja azt, hogy a bolondszüzek is majd az idők végén bemennek, csak nem az emeletre, nem így írja, csak így érthető, nem az emeletre mennek be a mennybe, a király menyegzőjére, ők majd csak úgy a földszintre vagy a pincébe, és akkor lelkendeznek testvérek, csodálatos ez a könyv. Tudod, én azt mondom nektek, ha csak egy mondattal meghazudtolja a Bibliát, azt a könyvet félre kell tenni, azt a könyvet nem kell olvasni, mert tönkre tehet annyi mindent, amit addig felépítette benned az Isten ígéje. Nem mindegy, hogy mivel táplálkozunk. És akkor ott van az öltözködés. Erről már csak címszavakban fogok mondani, de úgy igékkel meg lehetne keresni és alátámasztani mind ezeket. Talán még ha ezt hozzáteszem, tudjátok, nagy gyönyörűség volt az számomra, számunkra és egy-két gyülekezet számára, ahol nem csak ennyit, hanem egy éven át ezzel a témával foglalkozhatunk, és az volt a gyönyörűség az egészben, hogy az én drága testvéreim elhitték, és megélték, és éltek, és elevenedtek, és örvendeztek, és működött az Isten igéje, és gyógyultak lelkileg is, és testileg. Én csak egyszerűen elmondtam, az Úré, az érdem, és az igéjé, és a Szentlélek Istené. Csodálatos dolog ez. Gondold el, amikor az öltözködésről van szó. Vajon ez a három mozzanat, amit az efézusi levélből, nem is olvasom, olvashatnám, de már nem teszem, csak a mozzanatokat idézem Efézus 4-ből, hogy levetkezzétek, megújuljatok, és felöltözzétek. Hát a régire megújulás nélkül meg lehet próbálni fölvenni az újat, de az annyi is. Majd meglátod, mi lesz belőle. Hogy miért kell felöltözni? Én, ahogy elmélkedtem e felett, 6 dolgot állapítottam meg, hogy a ruha mire kell. Majd figyeld meg, és lelkiekben ugyanígy van, hogy te megéled az Isten igéjét, hogy magadra veszed a te lelkedben, megéled akkor, aznap, a gyakorlatban, amikor az a helyzet adódik. Mert a ruhának van egy olyan szerepe, hogy elhatárol, és a hovatartozást is kimutatja. A ruhának van egy olyan szerepe, hogy védelmet és biztonságot nyújt. Nézd meg, hányan elmentek a lelki munkába dolgozni, és megsérültek. Meg ők mérgeződtek meg, és ők estek el. Pedig olyan nagy elánnal mentek és csinálták, de nem öltöztek föl védő ruhába. Ezt ki is lehetne bontani, hogy mi is az. Felhatalmazást jelent. Amikor egy pap felöltözik, arról tudod, hogy ő fel van hatalmazva, hogy papi szolgálatot végezzen. Hát nem kell nekünk felöltözni? Az Isten igéjébe? Hát királyi papság. Hát papi feladatunk van, és lehetne beszélni arról a 7 öltözékről, ami a papi öltözék volt, és megvan az új szövetségi megfelelője. Meg. És lehet, hogy mosolyogni fogsz, mert még ilyenről is beszél az ige, hogy lábra valót. Igaz, hogy a hallgatóim közül a főiskolán az öme azt mondta, na, miféle papucs vagy saru az? Hát a lábra való nem az. Ugye, hiába erről beszélni kellett, ha papi öltözékről van szó, az az alsó nemű volt, amely az alsó testet fette el. És miért kellett felöltözniük? Úgy van megírva, hogy bűnt ne vigyenek az oltárhoz. Érted? Fantasztikus, hogy milyen fontos dolog ez. Helyzetet, állapotot jelez. Egy mennyasszonyról nem kell, ha fel van öltözve, nem kell azt mondani, hát nézzétek, ez a mennyasszony. Sose fogod összetéveszteni a vőlegénnyel, nem? Ha fel van öltözve. De csak ha fel van öltözve. Ez a ruha. Ez az Isten ígéje. Nem neked kell kiplakátolni, hogy én vagyok a mennyasszonyi gyülekezet tagja, úgy kell az Isten ígéjében benne élned, hogy rajtad lássák, hogy te a Krisztus mennyasszonya vagy. Aztán jogosultságot is jelez. Nézd meg, vannak emberek, akik úgy öltöznek föl, csak úgy sétálnak, meg se állítják őket a kapunál. Miért? Mert felvették mindazt, ami ehhez kell. Hát ha menyegzői ruhát felveszed, akkor jogod van bemenni a királyi menyegzőre. De vigyázz, hogy az olyan legyen. Aztán a kapcsolat ápolására is szolgál. Ugye nem véletlenül öltöznek ma egyformába. Ugye azt mondjuk, hogy na ezek uniformisban vannak. Ez nem véletlen. Összetartoznak. Összetartoznak. Ó, Istenem, Istenem, bár lenne ilyen lelki uniformisunk, bár lenne ilyen lelki öltözétkünk, ami alapján mi igazán szívvel, lélekkel együvé tartozók lennénk. Tudod, milyen jó lenne? Csodálatos lenne. Ez a hat dolog. Hogy hányféle ruha van még, arról kéne beszélnem. Mihez kell felöltözni, inkább erről beszélek. Testvéreim, a puszta lelki létezésünkben, és aztán ezzel a felsorolással befejezem, hát az egynegyedét mondtam el annak, amit kellett volna. Majdnem úgy mondtam, hogy amit szerettem volna, de amit kellett volna. Mihez kell felöltözni? Az, hogy vagy, hogy egészséges légy, és az maradj lelkileg, ahhoz már fel kell öltöznöd. Fel kell öltözni a lelki munkához, ahogy mondtam nektek. Mert ha ezt elmulasztjuk, egy darabig sikeresek vagyunk, de amikor jönnek a nehézségek, amikor a lábunkra esik valami, nem beszélve arról, amikor a fejünkre, meg a szívünkre totál károsak leszünk. Azért van olyan sok totál káros hívő, mert elment, buzgolkodott, de nem volt felöltözve az Isten ígéjével, de nem élte meg az Isten ígéjének pont azt a részét, ami védőruhát jelent. Aztán fel kell öltöznünk a papi szolgálathoz. Ezt már említettem, hétféle öltözék van ehhez, és mindnek megtaláljuk az új szövetségi megfelelőjét. Csodálatos dolog. A papi szolgálathoz. Ugyanúgy megvannak a veszélyei a papi szolgálatnak. Hát ott nem fog a gerenda, idézőjelbe teszem, és szimbolikusan mondom, a fejedre esni. Igen, ott más veszély fenyeget. De ha felöltözött az a pap úgy az előírás szerint, akkor az Úr vele volt, és vele van ma is. Aztán van egy csodálatos öltözékünk, fel kell öltöznünk a szellemi harchoz. Ebben van öt védő és egy támadó öltözékünk, fegyverünk, az öltözékhez tartozik. Mert tudod, a te személyiségedet öt ponton, alapvetően öt ponton támadja az ellenség. Figyeld meg, támadja az igazság, a békesség, a reménység, a szelídség és alázatosság, ezt egy helyre veszem, maga az Úr Jézus is így jelölte, és a szeretet területén. Hallod? Ezen a területen támad. Ezen a területen kell megvédeni, nem csak magadat, mert ha magadat megvéded, már véded a másikat is, mert segítségére tudsz lenni. Még egyszer mondom, igazság, békesség, reménység, szelídség és alázatosság és szeretet. Ó, ha ezen az öt területen győztesek lehetnénk, nyertesek lehetnénk, mennyivel egészségesebb lenne az életünk, a gyülekezetünk, a közösségünk. Hát szeretteim, ennyit. Tudom, hogy úgy tűnik nyilván, hogy feliből harmadából mondtam el dolgokat, de szerettem volna valamire, és ezzel fejezem be, szerettem volna valamire úgy ráébreszteni mindenkit, akit nem kell ráébreszteni, mert mindez a helyén van, rendjén van, azért csak hálát adjunk együtt. De hadd lenne segítségül, aki bajban van, aki úgy érzi, hogy nem tud mit kezdeni magával, annak mondom, hogy kezdje el így, ahogy ez elhangzott. Hála Istennek, erről van lehetőség bővebben is hallani, ha másként nem, talán a főiskolai, a pünkösdi teológiai főiskolán elhangzott tanítás. Megvan kazettákon, bocsánat, nem reklám, csak azért mondom, ha valakibe fölébredt, talán a vágy arra, hogy többet akarna részletesebben tudni, van rá mód. De így is ezt a keveset a Szentlélek szaporítsa meg. Ez volt az a kevés 5 kenyér, nem is tudom, hogy halat adtam-e hozzá. De az Úr Jézus úgy meg tudja szaporítani a Szentlélek által, hogy a te életedet erőssé teszi. Ha gyakorlod majd magad ebben, amit hallottál, erőssé teszi, megújít, megerősít, örömteljessé tesz, amit szívemből kívánok mindenkinek. Amen.
Tudom, hogy az időnk szalad, de úgy gondolom, amikor Isten megszólít minket, akkor nagyon fontos, hogy válaszoljunk az ő szólítására. És szeretném, ha ezt úgy tennénk, hogy közben nem elmegyünk innen a pavilonból. Úgy gondolom, hogy amit ma hallottunk, azok nagyon mély igazságok voltak, és érdemes megszívlelni. A délőtti alkalmon figyeltem, amikor előre hívás volt, és imádkozás folyt. Úgy gondolom, hogy nem úgy kell ennek működni, hogy akik előre jönnek, akik a helyükön maradnak, azok meg kimennek, hanem amikor imádkozunk másokért, és a helyeden maradsz, bizonyosan azért, mert nincs szükséged imádkozásra, de a helyeden maradsz, megteted azt, hogy másokért imádkozol. Sokszor megfigyelem, nem csak ebben a mai alkalomban, és én nem akarok senkit megbántani, de olyan sokszor figyelem, amikor van egy alkalom, és előre hívás van, és közben kiürül a pacsorok, kiürülnek a terem, mintha rájuk nem is lenne szükség, akik nem kérnek imádságot. Szóval ne így gyakoroljuk ezt, de és szeretném, ha válaszolnánk most meg Isten igéjére. Igazán sokszor figyelem én is, és valahol egy szívfájdalom bennem is, hogy azt látom, hogy ma Isten gyermekei nem igazán szeretik Isten igéjét. Te, aki itt vagy ma, aki én itt vagyok ebben az alkalomban, mennyire fontos Isten igéje? Nem csak az, hogy vasárnap meghallgass egy prédikációt, hanem a hétköznapokban, hogy táplálkozzál, hogy Isten megszólítson téged, és valójában Isten igére épüljön az életünk. Egy dolog tud minket megtartani az Istennek az útján. Ez nem más, mint az Istennek az igéje és a Szentlélek. Nem más, ez. Ez tud minket megtartani. És én hiszem, hogy Isten szólt az én szívemhez is, Isten szólt a te szívedhez is, és úgy szeretném, ha elgondolkodnám most az Úr előtt, hogy tényleg milyen helyet foglal el az életed mindennapi, az életed mindennapjában az Istennek az igéje. Mennyire fontos neked tanulmányozni, olvasni és megélni. Talán ez a legfontosabb, megélni, amit olvastam, amit kaptam. Gondold át, vizsgáld meg magadat az Úr igéje előtt most, hogy milyen helyet foglal el a Biblia, Istennek a szava az életedben. Erre neked kell válaszolnod, nem nekem, de szeretném, ha válaszolná most az Úr számára. Mondd el, ha kell, mondd, Uram, bocsáss meg nekem, hogy nem vettem komolyan a te igédet. Bocsáss meg, hogy muszájból olvastam. Olyan sok ember olvasom muszájból tényleg a Bibliát. És megnyugtatja önmagát, hogy hát én megtettem tulajdonképpen, amit meg kellett tenni. Szeretném, ha fölállnátok, és szeretném, ha most imádkoznánk, és én nem kérem, hogy bárki is előre jöjjön. de úgy átgondolva az életedben, ha úgy érzed most ezekben a pillanatokban, hogy Isten igéje megszólított téged, és úgy érzed, hogy neked változásra van szükséged ezeken a területeken, annyit kérek, hogy emeld fel a kezedet az Úrnak, ne nekem, az Úrnak emeld fel, Uram, itt vagyok előtted, megértettem a te szavadat, és úgy érzem, és látom, hogy változásra van szükségem, és téged kérlek, hogy változtass meg engem. Ha erre ma szükséged van, bátran emeld fel a kezedet, Istennek emeld fel, őnek jelezd, ne nekem, ne a János testvérnek, ne a vezetőknek, önmagadért emeld föl, hogy Uram, itt vagyok előtted, nekem szükségem van változtatásra, és megpróbáltam már sokszor változtatni, és nem ment. Az Úr, aki tud neked segíteni a változásban, bátran emeld föl te kezedet, jelezve Istennek, Uram, szükségem van rád, hogy megváltoztassál. Köszönöm, sokan fölemelték az ő kezüket, és bátorodjék fel a te szíved arra, hogy igen, jelezd Istennek, szükségem van erre. Halleluja, halleluja. És megkérném, ha János testvér visszajönne még, és vezetne minket az imádkozásba, hogy az Úr segítsen nekünk, és Isten segítsen neked, ha jelezted a fölemelt kézzel, hogy Uram, itt vagyok előtted. És szeretném, ha együtt mennénk ki az Úr elé, és János testvér vezetne minket ebben az imádkozásba.
Örökkévaló Istenünk, édesatyánk, mondhatunk mi szépet, mondhatunk mi érdekeset néked, te látod a szívünket, látod az életünket, látod a hátunk mögött lévő dolgokat, és az a jó, hogy te látod az előttünk álló életutat is. Én most arra kérlek téged, a drága Úr Jézus Krisztus nevében, mert erre van felhatalmazásunk, mert ő maga mondta és biztatott erre bennünket, hogy az ő nevében jöjjünk hozzád. Én most így jövök hozzád, mindazokért, akik felemelték a kezüket. Én hiszem, hogy nem divatból, nem egy szépség, tevésből, vagy szép tevésből, és nem azért, hogy valami különöset tegyenek, hanem a szívük őszinte helyzetét, állapotát és vágyát fejezték ki. Arra kérlek, engedd megélni és megtapasztalni most, hogy igaz a te ígéd, hogy működik a te ígéd, hogy hatalmas a te ígéd, és add, hogy változás legyen, változás történjen az életükben, változás történjen a környezetükben, a lelkükben is, Uram, a gondolkodás módjukban is, és add, Uram, hogy valami soha nem tapasztalt éjség és szomjúság vegyen erőt rajtuk, és ezzel az éjséggel és szomjúsággal keressék az igazságot, aki nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus, mert ő az örökkévaló igazság, ő az egyedüli út, ő az egyedüli élet. Ó, és ez az élet, hadd legyen mindannyiunké. Ó, köszönöm ezt a kegyelmet, amit a mai napra adtál, köszönöm a te jelenlétedet, köszönöm a Szentlélek jelenlétét, és drága munkálkodását. És arra kérlek téged, bocsáss el mindannyiunkat, miután megetettél, megitattál, bocsáss el te magad személyesen, bocsáss el bennünket, s hadd keljünk útra, menjünk el a mi otthonainkba, örömmel és boldogan, és áldott jó reménységgel, hogy velünk az Úr. Meggyógyultunk, megszabadultunk, megújultunk, megteltünk reménységgel, mert szeret az Isten, nagyon szeret, és mi is szeretjük őt. Uram, megvalljuk előtted ezen a délutánon elindulásunk előtt, úgy, ahogy Péter tette a harmadik kérdés után. Uram, te mindent tudsz, te belelátsz a szívünkbe, belelátsz az életünkbe, te ismered az ellenünk szóló véleményeket, de tudod, hogy szeretünk téged, ragaszkodunk hozzád. Maradj velünk, maradj velünk, kérünk, és mi áldunk és imádunk mindenkor, életünk minden pillanatában. Amen. Amen. Amen.